Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ezúttal a meddőség lélektani hatásait, az évekig tartó, sokszor sikertelen próbálkozások pszichológiai megpróbáltatásait járjuk körül. Először Soltész Krisztina, a Budai Termékenységi Centrum klinikai szakpszichológusa ad mindenhez szakmai hátteret. Ő következik. Mindenek előtt szerintem tisztázzuk a meddőség fogalmát. Mi a meddőség definíciója? Mikortól számít valaki meddőnek?
Amikor egy páraktív szexuális élet mellett egy év alatt nem esik teherbe, illetve nem sikerül élő terhességet, élő magzatot, tehát csecsemőt szülni. De itt felhívnám a figyelmet arra, hogy 35 éves kor fölött, a nő 35 éves kora fölött, fél év után javasoljuk azt, hogy orvoshoz forduljanak. 40 év fölött meg gyakorlatilag azonnal.
Hány párt érinthet ez? Én olvastam olyat, hogy minden hetediket Magyarországon, olyat is olvastam, hogy minden ötödik pár küzd valami fajta nehézséggel.
Pont most voltam hétvégén egy konferencián, ott hallottam, hogy minden hatodik, de hogy valóban Magyarországon ez körülbelül 300 ezer ember. Ami nagyon sok, tehát 150 ezer pár. De ha arra gondolunk, hogy nekik vannak szüleik, vannak testvéreik, akik ugye a család része, emiatt azért sokkal több embert érint, hiszen nagyon sokszor bizony ezen az úton még a családi kapcsolatok is amortizálódhatnak.
No, erről majd beszélünk. Uh-huh. Úgy tudom, hogy 30-40%-ban általában a nők az érintettek, körülbelül ugyanennyi a férfiak érintettsége, tehát 30-40%, olyan 20%-ot mondanak arra nézve, hogy mindketten érintettek, és van 10-15%, ami meghatározhatatlan?
Igen, ismeretlen eredetű meddőségnek nevezik az orvosok ezt, amikor nem tudják, hogy mi az oka annak, hogy nem jön létre a gyermekáldás.
Gondolom ez a legpusztítóbb és keservesebb.
Igen, ugyanis ez egy kötszurkálás. Tehát ez a helyzet amúgy is kontrollálhatatlan. De akkor, hogyha nem tudják az orvosok, hogy mi a probléma, tehát nem tudnak mit kezelni, akkor még inkább kontrollvesztett állapotba kerülnek a paciensek. De azt tudnunk kell, hogy például a 80-as, 90-es években még a meddőségek 40-50%-a ismeretlen eredetű volt. Azóta ugye az orvostudomány fejlődött, egy nagy részére sikerült fényderíteni, hogy mi is a probléma, és ezeknek a betegségeknek, amelyek meddőséget okoznak, azoknak egy nagy részét sikerült azóta orvosi terápiákkal megoldani.
Csak még egy statisztikai adat, hogy 35 éves korig vagy kor esetén még 94% a teherbeesés lehetősége és esélye. Azt olvasom, hogy 35 év fölött már 77%-ra zsugorodik mindez. Ez igaz?
Én egy kicsit alacsonyabb számokat ismerek, tehát ez a 94% ez 30 éves korig bezárólag érvényes, 35 év fölött már ez lecsökken, 35 év körüli életévekre ez már lecsökken ilyen 50-60-ra, és azt hiszem, hogy 40 év körül pedig ez 5%-ra.
5%
csökken, igen.
Tehát 100 nőből próbálkozás mellett mondjuk 5-nek.
Igen, 40 plusz. Fölött. Igen.
Na menjünk végig a lelki okokon mindenek előtt. A biológiai okokra szerintem most ne térjünk ki annyira. Mik lehetnek a legfontosabb lelki tényezők, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy valakinek nem születik, vagy nem születhet gyereke, ha van ilyen, és kéz a kézben tud ez járni?
A mai hatékonyság vizsgálatokon és evidenciákon alapuló orvostudomány és pszichológia is, ugye egy természettudományok felé, hogy mondjam, a kutatásokkal oda tartozik, nem ismer lelki okot. Tehát nem tudjuk kimondani. Régebben ezt jobban használták, ezt a kifejezést, pszichogén meddőségnek nevezték, és ez összejátszott azzal, hogy ugye az ismeretlen eredetű meddőségek száma nagyon magas volt, és akkor mindenféle pszichoanalitikus elméleteken alapuló magyarázatok, itt az anyaság mentális reprezentációjával, tehát hogy az anyaságról alkotott érzések és gondolatok, attitűdök összességével, a párkapcsolat dinamikájával magyarázták a meddőséget. Ez ma már megdőlt, ez az elmélet. A korábbi magyarázatok azok nagyon áldozathibáztatóak voltak. azt mondták, hogy te valami baj van veled, és azért nem esel teherbe. Ez manapság egyáltalán nem igaz, de ugye a közgondolkodásban még mindig benne van, amikor ne görcsölj, nagyon akarod, hát vagy nem is akarod igazán, és akkor itt a kliensek nagyon, nagyon nagy szorongással élik ezt meg, hogy egy teljesen kontrollálhatatlan a helyzet, de mégis a narratívában az van, hogy neki kéne valamit másként csinálni, és akkor minden megoldódna, tehát hogy ők a hibásak. Ebben a meddőségben benne lenni. Ez egy lelki hullámvasút, ugye. Reménykedni kell, bízni abban, hogy sikerülni fog, és aztán mégis megjön a menstruáció, akkor ott egy veszteség, de már jön a következő ciklus, és már megint reménykedni kell, tehát nem sikerül elgyászolni a kudarcokat. Mondjuk egy lombik esetén meg még erősebb lenne ez a gyász folyamat, amit nem nagyon engednek meg maguknak. És emiatt ebben az állapotban viszont kialakulnak szorongásos és hangulatzavarok. Tehát, hogy egy ördögi kör áll fent, a kutatások azt nem bizonyították, hogy a stressz, mármint, hogy amit elmeséltem azon kívül, tehát, hogy pusztán a stressz önmagában okozna meddőséget, viszont maga a meddőség okoz depressziót, szorongást, és attól függően, hogy miket éltek meg a paciensek, akár poszttraumás zavart, hiszen, hogyha mondjuk 20. héten kiderül, hogy beteg a baba, és meg kell szülni, vagy van valami olyan élettel összeegyeztetetlen betegsége, ami miatt akár vagy elindítják ezt a folyamatot, vagy magától történik meg középidőben, vagy később, bizony ezek traumák, amelyek vezethetnek poszttraumás zavarhoz is. Ha valaki sokáig van ezen az úton, és kialakul mondjuk egy szorongásos és hangulatzavar, akkor már nem tudja úgy összeszedni magát, nem megy el orvoshoz, nem tartja a diétát, már nem sportol úgy, ami aztán ez az adekvát megküzdés hanyatlása rontja az esélyeit. Van, amikor annyira mentálisan hanyatlanak sajnos ezek a paciensek ebben a borzasztó nehéz helyzetben, hogy abba is hagyják a próbálkozást. Egyébként a meddőség betegségterhe az onkológiai és a HIV betegségek betegségterhével hasonlatos.
Tehát akkora a prés és a nyomás.
Akkora a lelki nyomás, akkora a stressz ebből a helyzetből adódóan. Ugye, hogy az onkológiai betegségekkel kapcsolatban úgy mindenkinek van egy képe arról, hogy milyen nehéz lehet ezzel élni, és a meddőséggel nagyon hasonlatos a kutatások szerint. És akkor itt visszakapcsolok oda, hogy az identitásunk, tehát hogyha mondjuk van egy serdülő lány, akinek 13-14 éves kortól vannak mindenféle menstruációs problémái, akár egy, hogy rendszertelen a menstruációja, vagy nagyon-nagyon fáj neki. Ugye akkor az identitásban már az is megjelenik, hogy lehet, hogy nekem ez nehezen fog menni. És akkor olyan stratégiát választ, hogy ezt egy picit félreteszi, és akkor próbál úgy megküzdeni, hogy inkább szakmailag építi önmagát, és ezt így kicsit háttérbe szorítja. És amikor oda kerül a sor, hogy gyereket szeretne, és nem jön, és megkapja ezt a hozzáállást, akár a szakemberek részéről, akkor ez nagyon lesújtó tud lenni. Holott, ugye most így elmagyaráztam, hogy igazából ő már eleve azért választotta ezt az életvezetést, mert hiszen neki a menstruációjával problémák voltak.
Tehát nem akart szembenézni mindezzel.
Hát vagy korábban még úgy volt, hogy az orvosok nem is nagyon tudták, tehát láttak bizonyos tüneteket, de nem tudták megmondani, hogy mi ennek az oka.
Inkább elkerülte,
igen.
Ez jár értékcsökkenéssel is?
Abszolút jár értékcsökkenéssel, és még nagyobb stresszt okoz, ugye ez ezen a területen való megfelelés. Tehát nagyon összetett ez a dolog. A másik, ami miatt nagyon nehéz, tehát ami miatt a mentális életre ráhúzódik, tehát hanyatlik a mentális élet egy ilyen kihívásokkal teli sorozatban, az, hogy ugye mindenki próbálja a maga jó tanácsát hozzáadni, hogy ezt próbáld meg, azt próbáld meg, vagy kérdéseket tesznek fel, amikre nem szeretnének válaszolni. És emiatt akik ezen az úton járnak, gyakran elszigetelődnek. Mert már nem mennek a baráti körbe, mert ott folyamatosan születnek a gyerekek, vagy nő a barátnőnek a hasa. És mivel elszigetelődnek, akkor elvész a társas támogatottság. Tehát nincs, akivel meg lehetne beszélni ezt.
Csak egymásra vannak utalva?
Nagyon sokszor egymásra vannak utalva, de ugye ez is gyakori, hogy a férfiak sokszor így nyugtatják a feleséget, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz, és ezt teljesen jó szándékkal teszik, de a feleség együttérzésre vágyna. Tehát úgy érzi, hogy bagatelizálva van az ő állapota, és a férfi nem veszi eléggé komolyan. És ettől egyedül érzi magát, mert igazából, amikor megosztanánk a problémáinkat, akkor az olyan, az együttérzés, mint hogyha a csomagom felét a másik cipeli. És a férfiak teljes jó szándékkal, de hogy nyugtatják a feleségüket, tehát ez, úgy tudnám ezt ábrázolni, hogy a nők azt mondják, hogy beszéljük meg, beszéljünk róla, a férfiak meg oldjuk meg.
Nem is mutatják annyira a saját maguk vívódásait?
Így van. Sokkal jobban elrejtik, sokkal néha még önmaguk elől is elrejtik, és elterelik a figyelmüket másfelé. Tehát, hogy ez a helyzet megterhelheti a kapcsolatot, ugyanakkor azt is látjuk, hogy azok a kapcsolatok, amelynek van egy jó a konfliktus kezelési módjuk, azok viszont nagyon megerősödnek.
Tulajdonképpen ez valahol a párkapcsolatnak is a próbája, ugye?
Abszolút. Sok párkapcsolat tönkre is megy ezen az úton, viszont azt veszük észre, hogy akik együtt maradnak, ők jobban kibírják a kihívásokat később, mert ugye amikor a gyerek megszületik, ugye az is egy normatív krízis, tehát hogy ott is vannak kihívások, a gyerek nem eszik, nem alszik, sír, tehát hogy azok a párkapcsolatok, akik ezen az úton végigmentek, azok stabilabbnak mutatkoznak.
Függetlenül a kimenetelétől ennek a programnak, ugye? Tehát az is össze tudja őket kovácsolni, ha végül is bal végzetű lesz ez a próbálkozás.
Igen, hogy akik együtt marad, igen, és sokan vannak, akik találnak más célokat, igen.
Milyen komoly lelki következményei lehetnek annak, hogyha valakinek ez ennyire nehezített pálya? Mondjuk a nő esetében.
Hát 30-40%-ban kialakulnak hangulatzavarok, depresszió elsősorban, illetve szorongásos zavarok, gyakori a pánikbetegség, illetve ahogy az előbb említettem, attól függően, hogy mind kellett keresztül menni, poszttraumás stresszavar is számos esetben kialakul. Engedd meg, hogy elmondjak egy történetet. Körülbelül 10 éve történt ez, hogy én ugye aktív analitikus terapeutaként nem csak meddőséggel foglalkozom, de már régóta egy kiemelt területem. És volt egy időpillanat, amikor 3 férfi járt hozzám, ők ilyen 40 körüliek voltak. És ahogy dolgoztam velük, egyszer csak megvilágosodtam, hogy mind a hárman azért járnak hozzám mindenféle kapcsolati problémákkal, mert a házasságuk a gyermekvállalás körül megbicsaklott. Az egyik esetben perinatális depresszió alakult ki, amit nem kezeltek, a másik esetben 8...
Az mit jelent pontosan?
Az szülés utáni depressziót nevezzük így. A másik esetben meddőségről volt szó, 8 vetélése volt a feleségnek, ami után az ő mentális állapota hanyatlott. A harmadik esetben pedig egy halott baba született, aminek a feldolgozásában nem kaptak akkor segítséget. És én teljesen ledöbbentem, hogy 3 férfiről van szó, aki nem tipikusan ez a meddőséggel hozzám kerülő paciens, mert ugye nagyobb százalékban a hölgyek keresnek meg bennünket, és rájöttem, hogy gyakorlatilag mind a hármuk élete, kapcsolata az ott siklott félre.
És helyrehozhatatlanul szinte.
Hát ebben az esetben, mind a 3 esetben, akkor jöttek hozzám, amikor már helyrehozhatatlan. Tehát, hogy korábban járt a párterápiába, de hozzám már azért jöttek, hogy feldolgozzák azt, hogy nem sikerült helyrehozni ezt a kapcsolatot. Részben bűntudat, részben szorongás, hangulatzavar, stb. Miatt. Tehát, hogy ez a normatív krízis, ami a gyerekvállalást érinti, a meddőség esetén még nagyobb krízishez, és ezáltal traumához vezethet.
Akkor nagyon élesen akarom fogalmazni, az biztos, hogy egy ilyen helyzet, tehát a meddőség lehetőségének megjelenése esetén szinte kijelenthető, hogy ez a kapcsolat olyan nem lesz, mint ezt megelőzően.
Mindenképpen, mint ahogy minden krízisben így vagyunk, hogy valamit változtatni kell, mert a krízis az azt jelenti, hogy a akkori megküzdésmódommal nem tudom megoldani azt a problémát. De persze lehet, hogy megfejlődöm, külön-külön, és akkor egy más szinten, egy magasabb szinten, egy erősebb probléma megoldó szinten együtt maradhat a kapcsolat. A nehezített teherbeesés azért is nagyon nehéz, mert ugye újra és újra próbálkoznak a párok, és az a tapasztalat, hogy minden mást parkolópályára tesznek, minden mást félretesznek, csak ezzel foglalkoznak. Ezért az az esély is elvész, hogy másban örömüket, sikerélményt éljenek meg. És egy ilyen helyzetben, amikor sikeres egy lombik program, vagy örökbefogadással babájuk lesz, akkor elérték azt a célt, amire vágytak. És igazából vége annak az állapotnak, hogy parkolópályán vagyok, és amire vágyom, és amiért küzdök, azt nem érem el. Ugye ez maga a tanult tehetetlenség, hogy akárhogy próbálkozom, nem sikerül a célomat elérni. De az tévhit, hogy ezután könnyebben fogannak meg ezek a paciensek.
Igen.
Igen. Tehát, hogy néha van ilyen, de statisztikailag ez nem szignifikáns.
Mármint most arról beszélsz, hogyha valaki kvázi már lemondott mindenről, végigjárt egy lombik programot, vagy örökbefogadott valakit, akkor a stressztől mentesül hirtelennyében, hogy ami korábban lehetetlennek tűnt, az természetes úton bekövetkezik.
Ez egy tévhit, a statisztikák ezt nem bizonyítják. De nyilván ez olyan, hogy amikor az ember hall egy ilyet, akkor annak nagy információértéke van, és akkor olyan gyakoribbnak tűnik. De előfordul, de nem szignifikáns gyakorisággal.
Ugyanakkor a gyászfolyamat szerintem egy nagyon megterhelő és különböző állomásokon átvezet az út rajta, gondolom én. Most már arról beszélünk természetesen, amikor valamit el kell gyászolni, tehát hogy egy párnak végülis nem sikerülhet, nem születhet gyereke. Mik ezek a stációk a gyászfolyamat során?
Hát ugye nagyon sokszor és nagyon hosszú ideig igazából a tagadás az, ami előtérben van, ugye ez egy fontos stációja ennek a folyamatnak, hogy nem hiszem el, hogy nem fog sikerülni. Hogy minden úton, módon próbálkoznak. Még hogyha azt is megfogadták, hogy mit tudom én, három programban veszünk részt, azért tartanak egy kis szünetet, és még újra kezdik. Tehát a tagadás, igen.
Ami már a csoda kategóriája lenne, ha jól szerintem.
Sokszor a csoda kategóriája lenne, például 42 éves kor fölött saját petesejtes lombik, az is nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az sikerrel tud járni. Bár azt látom, hogy néha az orvosok is azért megadják ezt az esélyt a pacienseknek, hogy ők azt érezzék, hogy legalább lehetőségük volt megpróbálni.
Említetted, belevágtam a szabadba, az első az a tagadás.
Igen.
Ez meddig tarthat?
Hát ennek nincsen idői kritériuma.
Hosszú-hosszú évek is.
Hosszú-hosszú. És azért azt is tudni kell, hogy a gyász folyamat részei, azok nem így egymást követik, csak az a lényeg, hogy miből van több. Tehát az elején több van a tagadásból, kevesebb a sokból, a szomorúságból, és a végén az elfogadásból. De néha még ott is vannak pillanatok, amikor így az ember tud egy olyan tudatállapotba kerülni, hogy megbékél ezzel a helyzettel.
A tagadást megelőzi a sok, vagy még a tagadás után is jöhet egy olyan fázis, amikor
ezek
leér mindez,
változnak,
és nincs is kőbevésve ennek az egymás utánisága.
Igen, valamikor a tagadás az elég sokáig elhúzódik, tehát, hogy ez egy normál gyászhelyzetben is, tehát hogy hányszor van az, hogy meghaltak a szüleim, akkor az elején szinte fel se fogtam, tehát hogy valahol tudtam, de érzelmileg nem engedtem közel magamhoz, és az álmokban is nagyon sokáig úgy volt, hogy ők élnek. Tehát, hogy ez a tagadás, ez nagyon sokáig történhet, attól függően nyilván, hogy mennyire sikerült az embernek felkészülni egy anticipált gyászszal. Tehát ugye, és itt is fontos, az anticipált gyász, ez az elővetített gyász. És amikor mondjuk a paciensek járnak nőgyógyászhoz, és reprodukciós centrumba is, és nem sikerülnek a protokollok, akkor ugye, amikor nagyon mélyen vannak, akkor egy picit akár minden próbálkozás között megélik azt, hogy ezt el kell engedni, hogy nem lesz gyermekem. Tehát, és ezzel már elindul egy gyász folyamat, már közben is, miközben zajlanak a beavatkozások.
Igen, csak így belegondolva mindebbe. Uh-huh. Ez annyit jelent, hogyha valaki nem tudom, hogy ötször próbálkozik, ötször hal meg a lelke.
Így van, nem is ötször, hanem sokkal többször, mert az a tapasztalat, hogy még a menstruációs ciklus, még ha nem is lehet bízni benne, hogy természetes úton sikerül a teherbeesés, akkor is bizakodik az ember. Tehát, hogy ez pont emiatt ennyire nagy a betegség teher ebben a problémában, mert nem egy klasszikus gyászfolyamat zajlik le. Mert amikor az előbb említettem, meghaltak a szüleim, akkor én végigmentem ezeken a fázisokon, de ebben a helyzetben itt kicsit meghal a lélek, de már reménykedni kell, mert bizakodni kell, és ezt így felkiáltó jellel mondom, ugye, hogy úgy érzik a paciensek, hogy ha nem bizakodnak, akkor biztos azért nem jön létre a terhesség, mert ő nem bízott benne igazán. Ez nem igaz, ez egy tévhit, de sajnos nagyon sokan így gondolkodnak, és ettől még nehezebb ez a folyamat. A vége az elfogadás, elengedés. És akkor amit klasszikusan gyásznak mondunk, az mondjuk az a része, amikor az ember megéli a szomorúságot. Tehát, hogy a fájdalom, a szomorúság megélése az, amikor igazából elgyászoljuk ezt a dolgot, de ugye az egészet nevezzük gyászfolyamatnak. És nagyon fontos, hogy ezt a szomorúságot meg tudjuk élni, hogy ne mindenféle módszerekkel eltereljük a figyelmünket róla, mert akkor ez a fájdalom, ez a szomorúság megjelenhet bizonyos pszichés tünetekben. Akár egy pánikzavarban, akár megjelenhet depresszióban. Egy nőnek a gyerek így első gondolatra könnyen ad értelmet az életnek. De közben pedig az a gyerekre nézve nagyon nagy teher, hogyha én az anyám életének értelme vagyok. Tehát, hogy fontos, hogy más is legyen, amit megtalál az ember. És ott, ahol nincsen gyerek, ott is lehet az életnek értelmet találni.
Nyilván, persze.
És hogy főleg, hogyha ezt párosan tudják, tehát attól függ, hogy a pár mi iránt érdeklődik, mivel szeret foglalkozni. Tehát, hogyha sikerül találni ilyen magasztosabb célt, akkor az a tapasztalat, hogy teljes értékű életet lehet élni, és valóban el lehet gyászolni. És akkor ez azt jelenti, hogy elgyászoltam, vagy elfogadom az élethelyzetemet, tehát elgyászoltam a veszteségeimet.
Gondolom, ez azért nagyon egyénfüggő. Van, akinek ez másfél év alatt, van, akinek, nem tudom, 10 év alatt sikerül?
Hát én azt gondolom, hogy inkább 5+ év.
5+ év?
Igen. Ez a tapasztalatom.
Tehát az alatt ezt nem nagyon lehet megúszni.
Hát, ahogy említettem, pont azért, mert újra és újra bizakodik az ember, jönnek olyan körülmények, amelyek mondod, hallja valakitől, hogy na, még van egy vizsgálat, amiről eddig nem hallott, akkor még azt megpróbálja.
Teljesen irracionális módon, tehát már az időablakon is túllépve.
Ja, hát nem, ahogy említettem, az időablak azért az sokat segít. Tehát, hogy amikor már ennek tényleg nincsen létjogosultsága, az azért sokat segít ebben a folyamatban.
Te mit vettél észre, és ez a záró kérdésem, vagy mik a tapasztalatok? Mikor mondható ki az, vagy mikor látod egy-egy páciensnél, hogy nem azt mondom, hogy jól van, de hogy ez már helyére került az ő lelkébe, hogy ezt már elengedte, hogy a folyamatnak a végére ért. Vannak erre nézve valami fajta szimptomák, vagy árulkodó jelek?
Hát igen, attól függően, hogy beszél erről a helyzetről. Tehát, hogyha azt látom, hogy már nem éles fájdalom van a lelkében, ugye akkor ez megjelenhet akár állandó sírásban, vagy tagadásban éppen, tehát, hogy így nem akar beszélni a fájdalomról, az érzésekről, vagy akár terelésben. Tehát, hogy ha azt látom, hogy egy ilyen megbékélt, elfogadó szomorúsággal, elengedéssel beszél a körülmény, erről, ami történik, meg amiben éppen van, akkor, és nyilván fontos az is, hogy mi a tartalma annak, amit mond. Tehát, hogyha például új utakat keres, az életének új értelmet, új céljai vannak, sőt, céljaik közösen, tehát mert ugye ez egy pár kapcsolati történet, tehát a meddőség az a pár meddősége. És hogyha azt látom, hogy ebben így közösen, új célokat kitűzve, elfogadással tudnak beszélni, akkor nekem az azt üzeni, hogy valahol a helyére került ez a dolog a lelkükben.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.
Soltész Krisztina után jöjjön második vendégünk. Pataki Zita igen hosszú és gyötrelmes utat járt be. A népszerű időjós 9 sikertelen lombik után volt kénytelen elengedni az álmát. Férjével közös történetét az Utolsó lombik című vlog sorozat keretében mi is megismerhettük. Ma már a segítés motiválja, hogy másokkal megtörténhessen a csoda. Ti úgy döntöttetek, hogy mindenről nagyon transzparens módon, a nyilvánosság előtt, és nagyon őszintén és bensőségesen fogtok beszélni és beszámolni. Miért?
Mert amikor az úton voltam, akkor rájöttem, hogy annyiszor elbuktam, és annyi fájdalomért, hogy azt gondoltam, hogy fú, ha ebbe én belebukom, és én tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott érzelmeimben, kommunikációmban is nyitott ember vagyok, és ennyiszer átéltem ezt a nagyon mély fájdalmat, a zsákutcák lehetetlen érzését, meg tehetetlen érzését, akkor azt mondtam, hogy leginkább úgy tudok segíteni másoknak, hogyha megmutatom, hogy milyen ez az út. Úgyhogy...
És milyen ez az út?
Hát ilyen. Olyan hullámvölgyek vannak, ami... Én tudom, hogy a mindennapok is adnak az embereknek terheket, de amikor az érzelmeid olyan pillanatok alatt tudnak változni, és emberek által, tehát kívülről jövő ingerek által is, tehát nem csak a belső állapotom miatt, hogy azt gondoltam, hogy jobb, ha ezt megmutatom, vagy látják, hogy másnak egy kicsit könnyebb legyen, és itt értem egyébként a hozzátartozókat is, és a férfiakat.
Te már az első randin elmondtad, hogy te csak Lombik programmal leszel anyuka.
Igen.
És ő ezzel azt kezdte, hogy azt mondta, hogy akkor hajrá, akkor csináljuk.
Így van.
Azért ez nagy dolog, hogy azért egy első randin ez egyfelől szóba jön, másfelől meg gondolkodás nélkül azt mondja egy férfi, hogy hajrá, nyomjuk.
Én már akkor annyi mindenen túl voltam. Ugye kapásból egy olyan betegségem volt, ami miatt én már háromszor feküdtem műtőasztalon.
Két mondatban mondjuk el, hogy mi ez a betegség.
Ez endometriózisnak hívják, és én abban a korszakban voltam beteg, amikor erről senki nem tudott. Ma már azért sokkal könnyebb a helyzet.
Ugye itt mondom én ezt teljesen dilettánsként, ha jól értelmezem, az a lényege, hogy a méh nyálkahártyája kívül is megtalálható, a méhen kívül.
Így van. És amikor menstruál egy nő, akkor a méhen kívül is vérzik, és attól függően, hogy ez a szövet hol található, irtózatos fájdalmakat él át egy nő. Az első műtétem az gyakorlatilag szinte nem is lehetett égetni ezeket a sejteket, hanem azt mondta az orvos, hogy mint egy nagy férfi tenyérnyi rész hátul a medencében gyakorlatilag nyúzni kellett, és azt mondta, hogy még így is bent kellett hagyni valamennyit, de én annyira boldog voltam a műtét után, hiszen akkor én már 20 éven át gyakorlatilag végig szenvedtem. Tehát én 12 éves korom óta nekem az egy lehetetlen fájdalom volt.
És amikor, már a menstruáció.
Így van. És amikor megműtöttek, és nem fájt életemben először, azért az már közel 30 éves voltam. Én annyira boldog voltam, hogy élhettem, többek lesznek a napjaim, úgyhogy én rettenetesen boldog voltam, aztán még egy műtét követte, úgyhogy az első randin én nyilván azért mondtam el, mert én azt gondolom, hogy egyrészt a testemen is látszik, tehát hogy vannak ki meccések, a másik az, hogy én tényleg tudtam akkor, hogy természetes úton nem, tehát hogy endometriózis mellett egyáltalán nem, azt is tudtam akkor már, hogy 38 évesen ma Magyarországon szinte elsőre a lombikot ajánlják, mert már 36 fölött olyan, hát nem annyira jó minőségűek a petesejtek, hogy próbálkozni kellene még. És ő társam volt ebben.
Volt, aki nem? Tehát, hogyha amikor te ezt elmondod, és ez szerintem nagyon transzparens, meg nagyon őszinte és egyenes hozzáállás, hogy ez a csomag, én ez vagyok, volt, aki elszaladt?
Igen. Ez a tapasztalatom, sőt, volt egy nagyon szomorú, amikor Ati előtt volt egy 4 éves kapcsolatom, és az el is döntötte ő is, és én is, tehát, hogy jó, jöhet a gyermek. És műtőasztalra kellett akkor mennem ahhoz, hogy megkoronázzuk ezt a döntésünket, tehát hogy megnézzék az endometriózist, ilyenkor ki kell pucolni, gyakorlatilag így mondják a nőt. Tehát én befeküdtem a kórházba, sok pénzem bekerült, és még bennem volt a varrat, amikor egy hétvégén mentünk az ő édesapjához, és útközben egyszerűen azt mondta, hogy ő mégsem akar gyermeket. Ez döbbenet volt számomra.
Ennek te nem láttad előjelét?
Semmilyen előjelét.
Ő szerinted megijedt?
Szerintem megijedt. És én tudom, ő tudta azt, hogy lombik, és ő mindig nagy családra vágyott, mindig. És egyébként azóta neki 3 gyermeke meg is született, és ő is nagy családból való. Szerintem akkor fogta föl ő ezt igazán, hogy ez egy küzdelmes út lesz mellettem. Ráadásul azért a pénzzel kapcsolatban is voltak gondjai, már úgy értem, hogy mind a saját munkájában és a pénzhez való hozzáállásában is, és szerintem akkor ő ott megijedt, és ő utána már gondolkodott azon, hogy jaj, nem, inkább folytassuk, de én akkora becsapásnak éreztem azt akkor, ráadásul soha nem felejtem, hogy egy kicsi faluba mentünk a Börzsönyben, és így én vezettem, és muszáj volt leállni, mert elkezdtem sírni, és egy templom mellett sikerült helyet találnom, ahol elsőre, és annyira gyönyörű hely volt, ilyen kis dombra épült, és én csak a templom körül a kertbe körbe-körbe jártam, sírtam, és éreztem, hogy jön ki minden fájdalom, és egyébként el is hagytam. Aztán ő még jött volna, de mondtam, hogy nem tudok így már bízni.
Nyilván legitim egy olyan döntés, hogy ő azt mondja, hogy neki ez
abszolút
sok. Tehát ez mindenkinek a szuverén joga mindenbe beleállni, és azt mondani, hogy nem, csak rendkívül fájdalmas dolog.
Hát nagyon fájt, és közben megértettem tényleg. Amikor az ő első gyermeke jött, akkor én már közben rá, hát bő egy évre megismertem pont Atit. Tehát jó bő egy év kihagyással, úgyhogy akkor én már boldog nő voltam egy férfi oldalán, amikor láttam, hogy ott jön az első gyerkőc, és meg is nyugodtam egyébként, hogy én egyáltalán nem sajnáltam, és a mai napig sincs már ezzel bennem, ezzel kapcsolatban rossz érzés. Az volt az ő útja.
A szakirodalom szerint azért a családi minták, a családi örökség, a családi emlékek és hiedelmek nagyon határozottan képesek nyomot hagyni egy-egy nő gyermekvállaláshoz való viszonyán. Tudomásom szerint neked is voltak azért anyai ágon tragédiák, bajok, szorongásra okot adó tényezők.
Igen.
Ez benned mit okoztak? Tehát azt, hogy jó anya leszek, hogy félek tőle?
Képzeld el, hogy nekem az nagyon sokat adott, hogy eleve tanárként is dolgoztam éveken át, és számomra az anyaság az mindig egy olyan annyira szép feladat volt, és annyira vágytam rá, és mondtam, hogy 3-4 gyermeket szeretnék, tehát hogy nekem az egy annyira szép szerep nek tűnt akkor is fiatalon is, 20-30 évesen, és én mondtam is régen, hogy hogyha én nem tudok majd szülni, hiszen tudtam, hogy menstruációs problémái miatt valami más történik az én szervezetemben, és akkor én akkor majd örökbe fogadok, akár 2-3-at, tehát hogy sosem tartottam ettől a szereptől. De mégis, az, hogy endometriózis, az, hogy a férfiak menekültek, és azért már ott voltam 30-as évem elején, úgy döntöttem, hogy mégis elmegyek terápiára, hogy miért vagyok ennyire távol az anyaságtól. És rossz álmaim voltak, rendre. Azt álmodtam, hogy fekszem az ágyban, mellettem egy csecsemő, és én így ráfordulok, és megfullad. Tehát, hogy elnyomom őt. És azt mondtam, hogy na jó, ez sincs rendben. És akkor az első nagy terápiát, én a családállítást választottam, és hát hihetetlen volt, ami aztán ott kiderült. A déd nagyanyámat játszó hölgy csinált valami olyasmit terápiában, ami arra utalt, hogy gyilkosságot követett el. És később, pár héttel később elmondhattam az édesanyámnak, hogy a múltban mit kellene keresni, és ő azt hitte, hogy én tudtam róla, hogy a déd nagyanyámnak volt egy kislánya is, aki kicsi gyerekkorában épp úgy futott be a konyhába, hogy a nagymamám vette le a forró levest a spárhetről, és megbillent a kezében, és ráöntötte.
A dédanyát.
Így van.
Tehát a saját gyerekére.
Így van.
És meg is halt a kicsi.
Meg,
de akkor ezt visszaigazolt anyukát, tehát ez valós.
Így van, valós.
Tehát ez egy... A családban közszájon forgó történet volt, csak te nem tudtad.
Nem tudtam, de ugye az információk, hát ma már tudom, hogy a transzgenerációs szkriptek, az információk akkor is átmennek, tehát ne szülj, mert különben megölöd a gyermekedet. Hogyha ez az utasítás jön, és tényleg elmúltak utána ezek az álmok, soha többet nem álmodtam erről.
Ti összesen 9 lombikot csináltatok
végig.
Úgyhogy tudomásom szerint az elején 2% esélyt adtak?
Igen.
Már az elején?
Hát igen, talán akkor, amikor még 38 voltam, akkor ez talán olyan 5-10% volt.
Abba mondjuk azért bele lehet kapaszkodni.
Igen, abba bele.
Ez folyamatosan csökkent?
Így van. Bizony.
A te hited csökkente?
Hát körülbelül az 5. után. Mert én annyira bíztam, és tényleg én annyira szerelmes voltam, hogy jó, csináljuk. Az volt mindig bennem, hogy a nagyszámok törvénye alapján ott lesz egy egészséges embrió.
Minél többet próbálkoztok, egyszer jó lesz alapjárás.
Így van. Akkor jön az, hogy mi az, ami segíthet, és akkor jönnek a jó tanácsok, küldik ám, és akkor elmész egy táltoshoz, vagy a házadba...
Jártad ezt.
Persze. A házadba beengedsz egy, nem tudom... energiákat néző ember.
Ma már mosolyogsz ezen,
ma már igen. Igen.
De egyszer láttam egy interjút egy rendkívül racionális nővel, szakemberrel, és az interjú egy meglepő pontján körülbelül ilyesmiről számolt be. És a riporter visszakérdezett, hogy hát ő ezt nem akarja elhinni róla. Aki mondom, egy igazán szikár racionális nő. És akkor mondta a riporternek, én egy életre megtanultam, hogy van a kétségbeesés és a reménykedésnek egy olyan foka, amikor az ember ezt már teljesen eldobja. Hisz hinni és reménykedni akar.
Így van, és ugye én úgy éreztem a hitet és a reményt, hogy én azt nem tudom, hogy más tudja így érezni más élethelyzetben. Nem tudom, mert amikor a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy pont a 40. születésnapomon pont aznap, Gyöngyösön, ahol születtem, pont arra mentünk kirándulni, és a lombikom miatt akkor kellett megnézni a HCG-t, hogy sikerült-e, és az anyukám pont velünk volt.
A HCG az micsoda?
Az azt jelenti, hogy sikerült, és hogy várandós vagy.
Értem.
Megemelkedik ez a szint a vérben, és így ellenőrzik.
Értem.
És pont Gyöngyösön, ahol akkor 40 éve születtem, a HCG-m emelkedett, és akkor ott abban a pillanatban pont 40 évesen várandós voltam. És november 1-e volt, és amikor mentünk az ultrahangra, hogy ezt megerősítse, ugye várni kell egy kicsit, akkor az orvos közölte, hogy nincs szívhang, és hogy el fogok vetélni. És amikor tudod, Ati próbálja, hogy doktor úr, nézze meg már még egyszer, és próbál racionálisan kérdezni, de hogy mi történt egyáltalán. És hallani a férjemet, hogy próbál küzdeni, és az orvossal párbeszédet folytatni racionálisan, és én már csak is az érzelmeim hatása alatt voltam, hogy jó, ki innen ebből a szobából, és akkor emlékszem, beültem akkor is a kocsiba, és mindketten sírtunk. És hogy hol jön a hit, hogy olyan kis bolondka voltam, hogy így azt éreztem, hogy te még meg akarom mutatni, pont megint jött egy hétvége, és éreztem, hogy hát még mindig nem betélek, és valamiért hétfőn a hit remény, hogy én akkor is megmutatom egy másik orvosnak. És én bementem a székesfehérvári kórházba, és ott azt mondták, hogy ugyan kicsi, de ott van az a kis petezsák. És a férjem örült, hogy de ügyes vagy, minden, és hogy éreztem, hogy tudod, mint amikor egy anya bízik, és tudtam, hogy még ott van, hát még nem jött ki, akkor én addig tápláljam, és újra elkezdtem adagolni magamnak a progeszteront, hogy akkor is, hogy maradjon bent, és azt mondtam, hogy bármi is lesz, akkor is érzem ezt a reményt, de hát 5 nap múlva elvet éltem, de nagyon jó volt azt a reményt érezni.
Ez a tagadás része már, ugye?
Hát igen.
Elmondta persze, a szakember igen. A különféle stációkat, ez igen. Amikor az ember még nem akar persze. Szembesülni a rossz hírrel.
Igen, de ezen átmentem, és akkor is jó volt érezni. És aztán átéltem azt is, hogy persze elvetéltem, méretetlen fájdalom volt, de legalább nem kellett műteni, ott is azért az én derűs nyugodt természetem átsegített azon, hogy rögtön azt nézett, hogy na jó, legalább a természet ezt elintézte, és aztán vártunk egy kicsit, vártunk, és akkor megint próbálkoztunk, de mindig akkor kezdtem próbálkozni, amikor már éreztem újra azt az erőt, hogy oké, itt vagyok. Hogy tele vagyok megint hittel és reménnyel.
És tényleg tele voltál. Te akkor 6-szor, 7-szer, 8-szor újra és újra eufórikus igen. Reménykedést értél
át. Abszolút. Igen.
Ez olyan, mint amikor van ez a hullámvasút, fönt le, és van egyszer egy olyan mélypont, hogy elfárad az ember, és azt mondja, hogy én ezt még egyszer nem tudom megcsinálni.
Hát a film előtti, számomra utolsó lombiknál azt éreztem, ott annyira vége volt, hogy életemben először itt térdre rogytam. És nem kaptam vallásos nevelést, de tudtam mondani a mi atyánkot, annyira sírtam, és így soha nem láttam magam, soha. Teljes meglepő volt számomra is, hogy milyen mélypont, tudom, hogy hol a hálószobán van az ágyon, és csak sírtam. És aztán akkor azt gondoltam, hogy látod, hogy az utolsó, de mégis az utolsó az a film lett. Mert utána valami átalakult bennem, hogy akkor mutassuk meg. De lehet, hogy csak azért csináltam, hogy még egy legyen. Tudod? Ki tudja.
Hova kerül ez az ember lelkébe aztán? Tehát el tudod nekem azt mondani, azt a folyamatot, amikor nagyon akar valaki valamit, tagadja is, a lelkemén elkezdi érezni, hogy ez sajnos nem fog összejönni, és a végén valahogy ez egy békés, nyugodt, elcsituló érzésé szeridül az emberben.
Kicsit ez olyan, hogy kell hozzá egyfajta racionalitás, de közben, hogy engedd át az érzéseket, nagyon-nagyon nehéz. Mondok egy nagyon egyszerű, azt mondják, hogy nincs önsajnálat. Nincs. Felejtsd el. És akkor amint bejött volna, nincs nemzita elő a felnőttet, ne sajnáld önmagad. És már csak ez csak egy a sok közül egy érzés, és valóban ezen túl tudtam lépni, de megint kaptam egy olyan pszichoszomatikus tünetet, ami minden áthatóan arra salkalt, hogy tedd le. Amikor volt az utolsó film, én csütörtökön azt éreztem, hogy nagyon-nagyon fáj az alhasam, és amikor elindultam a mosdóba, kiderült, hogy véres is a vizeletem, és nagyon-nagyon fáj, csípett. Azonnal csütörtökön szóltam a nőgyógyászomnak, ő elmondta persze, mit csináljak, ilyenkor éjszaka meg kell innie egy port, és akkor reggelre jó eséllyel elmúlik. Így is lett, pénteken reggel, amikor utaznánk, én mondtam, úristen, de jó, elmúlt ez a méretetlen fájdalom, nem vérzett a vizelet. Ati viszont úgy ébredt, hogy igen, neki csíp a vizelet, és vérzett. Az orvos azt mondta, hogy de lehetetlen. Ez nem fertőz, nem is voltunk együtt sem, nem volt házas élet, hogy ilyen nincs. Nem baj, neki is felírták, mert mondták, hogy hát, szerencsétlennek nagyon fájt, és közben mentünk Balatonfüredre a szállodába. Akkor este ugye kiment az utolsó film, mérhetetlen üzeneteket kap, nagyon sokat. És amikor szombaton sétáltunk a Balatonparton, Ati megállított, hogy úristen, hogy figyelj szívecske, van az a mondat, nem tudom, hogy ismered-e az a mondás, hogy addig küzdj, míg véreset nem pisélsz. Ez az Ati is, és én is ismertem ezt a mondást. és akkor döbbenten álltunk, és hogy a testünk jelzett, hogy ne tovább. És utána még azt kitaláltam, hogy nekünk sok terápia kell szívem, mert annyira akartam édesanya lenni. És akkor mondom, még legyen, és soha életünkben nem utaztunk, Ázsiában nem voltam se én, se ő. És akkor azt mondtuk, hogy egyetlen egy hátizsákkal, hogy a hatás tényleg sokkorú legyen, úgy elutazunk a világ végére, hogy csak repülőjegyünk volt. Csak első 3 nap sírtam, meg rengeteg kis ázsiai gyereket fotóztam, és utána szépen megszűnt a könyv, és olyan sokkoló volt az a kultúra, hogy úgy jöttem haza, hogy nem azt nézem, hogy milyen az élet, hanem hogy élek. Tehát az élet szeretetem jött el megint elő, hogy minden oké. Nagyon örülök, hogy élek. És hogy akkor ezt az életemet ünneplem.
De ami nagyon gyakran elő szokott fordulni hasonló sorsú hölgyek esetén, az a csökkent értékűség.
Igen.
Azt hogy tudja leküzdeni az ember? Hogy tudja mindezt átváltoztatni egy sokkal egészségesebb és egy teljes érzésre?
Ez azért nagyon nehéz érzés lehet, mert én végtelen szerencsésnek érzem magam, hogy a szüleim szerettek, hogy olyan érzések, tényleg, mint egy csökkent értékűség, vagy kudarcra ítéltség, ezek tőlem nagyon távol álltak. És közben egy olyan temperamentumom van, ami már megint utóbb látom, hogy annyi mindenen átvitt. Mert egy pesztimista, szorongó típusú, labilisabb ember az ezen az úton nagyon-nagyon-nagyon komolyan ki van téve az egész személyisége is arra, hogy akár széthúljon.
Neked én is nagyon. Kísértésed nem volt? Már a kísértés nem biztos, hogy jó. Szóval nem álltál ehhez közel?
Nem. De éreztem a leheletét, hogy például karácsony, a rákövetkező karácsonykor, és tudod, amikor tele van a social media a gyerekekkel, hogy ez a gyerekek ünnepe a karácsony, meg aztán az első anyák napja, meg gyereknap egy május. Hát az mindig, attól nagyon féltem, hogyha jön a május, az olyan, hogyan érint engem, amikor tele van, kinyitod, és folyamatosan anyák dicsérete, és akkor tudom, hogy ez csúnya gondolat, de közben meg tudom, hogy tele van tróger anyákkal a világ. Most akik alkoholisták, ütik-verik a gyerekeket, nem foglalkoznak érzelmileg velük, és nekem ezt ugyanúgy át kellett alakítanom, hogy ne hasonlítgassam, mert egyrészt nem méltó, és semmi közöm ehhez a fájdalomhoz.
Meg ott van az emberben, hogy ő mennyivel jobban tudná csinálni.
Hát igen. Persze. Hát ez a legrosszabb, igen. A másokkal való összehasonlítás. És így szerencsére nem a csökkent értékűségem, és ami, az még nagyon nehéz volt, amikor mindenki, hogy megérdemelnéd, és én tudom, hogy ez nem érdem szerint megy, de tudom, hogy egyébként nagyon sok hölgy belecsúszik ebbe a mély fájdalomba.
Egyszer azt mondta nekem, hogy férfi nagyon nehezen jött össze, vagy azt hiszem nem is jött össze, hanem örökbefogadás útján lettek szülők, hogy ő például elgonoszodott.
Elgonoszodott.
Tehát, hogy látott egy játszóteret. Uh-huh. Valaki beszámolt róla, hogy babánk lesz. Nem, hogy nem tudott örülni, hanem rossz érzések kerítették hatalmába. Ez hogy lehet kikerülni, ha ki lehet? Valószínű igen. Nem.
Hát, figyelj, én ez szerintem annyira egyéni sorsfüggő. Én is jártam terápiára, és amikor megkapom azt a kérdést, ez első kérdés, egy volt tanárom, azt mondja, Zita, tudod, mit mondott Freud? Néha egy szivar is csak szivar. Vagyis mi van, ha a te tested olyan, hogy nem tudsz majd szülni? Ott ültem, elkezdtem sírni, és elsőre az a gondolatom jött, hogy de akkor így mi értelme az életnek? És egy nagyon kemény kérdőjel, és kemény a terapeutának is, hogy a létezésemet, az élet értelmét is megkérdőjeleztem. És ott ültem, és onnan is, Aha, hogy saját tudatommal most tényleg verseng a másik tudatom, hogy de én nem így értettem, meg aha, aztán rájössz, hogy de, és akkor felépíteni újra az élet értelmét, az nem egyszerű út egyébként.
Meg lehet, hogy én csacskaságot kérdezek, de ezen én gondolkodtam, hogy szerintem miért lehettél te szerencsésebb vagy könnyebb helyzetbe?
Mondd.
Hogy te mindent megtettél.
Igen.
Amikor valaki elmegy a falig, akkor egy iszonytató felelősség az lekerül róla, és azt mondja, hogy én tényleg addig mentem, említetted a példát, Attival együtt, amikor már ennek fizikai elejé voltak, hogy mit tehetnék még? Tehát már földi ésszel felfoghatatlan energiát szántatok mindenre.
És egyébként ebbe még most is, ahogy mondod, így tényleg beleborzongok, mert ezt nagyon jó átélni, hogy mindent megtettem, és leteszem, nem tudok többet. És a testem is visszajelezte, az elmém is, és hát ugye már idősödtem is, és amikor már azt érzed, hogy oké, nincs tovább, akkor abban van egy olyan megkönnyebbülés, hogy igen, mindent megtettem, és persze volt benne táltos, ahogy terápia is, volt Máriától kezdve a gyógyító helyekig minden, én úgy ráültem minden kőre, és azért mosolygok most, ma már, mert ha most kezdeném, akkor már teljesen máshogy kezdeném.
Ugye azt hiszem, a sorozat utolsó mondata, a záró jelenete, az, hogy azt mondod, hogy álmaimba térj vissza.
Igen.
Álmodsz vele?
Nagyon ritkán, de igen, előjön. És az ünnepek nagyon jók egyébként, tehát hogy így egy-egy pillanatra, és hát ugye tudod, most megint itt a május, tehát, és az azért mindig nagyon-nagyon izgalmas, hogy hol tör elő a lelkemből, és nem akarom távol tartani ezeket az érzéseket, hanem jöjjön, és én a mai napig nagyon jó házasságban élek, és imádom a férjemet. És néha, amikor így ülünk nagy nyugalomban, akkor, látod, beszélek róla, akkor hiányzik egy pillanatra, hogy, és soha nem tagadom azt, hogy ez az apró, nem fájdalom ez, mert ott van az emlékeimben. Tehát, hogyha most az apukámról kérdezném, valószínűleg az ugyanolyan fájdalom, de hogy amikor megéled azt az igazi pillanatot, az örömet gyönyörű napsütésben, és a hiány, az akkor is ott lesz.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szíves.
Ez volt a Lélekben Soltész Krisztinával és Pataki Zitával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Mirjam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.